71,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
%3,2 körül lesz jövőre a nyugdíjemelés mértéke, az éves várható inflációnak megfelelően, közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály a Facebookon azt írta, januárban emelkednek majd a nyugdíjak, és februárban aztán lesz 13. havi juttatás is a szokott módon. Júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,3, naptárhatástól megtisztítva 2,5%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz képest, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 3,8%-kal nőtt, az üzemanyagok esetében viszont 0,6%-kal csökkent az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene. Az adat lényegében nem változott az előző hónaphoz viszonyítva. A fogyasztás helyreállása a régiós trendekkel összhangban zajlik, az infláció fölött viszont nem szabad túl hamar győzelmet hirdetni, jelentette ki a jegybank alelnöke az Inforádiónak nyilatkozva. Virág Barnabás azt mondta, a Nemzeti Bank várakozása szerint idén még 4% marad a pénzromlás mértéke, a jövő év közepétől viszont 3% körül stabilizálódhat. Idén februárban 1,1%-ponttal volt alacsonyabb az élelmiszerinfláció a tavaly júliusi bázishoz viszonyítva az online árfigyelő rendszernek köszönhetően. Erről a Gazdasági Versenyhivatal számolt be a Makronóm Intézet kutatását ismertetve. A vizsgálat során az árfigyelő hatását 21 élelmiszernél mérték fel. Júliusban az export euróban számított értéke 4,3, az importé 7,9%-kal nőtt az előző év azonos időszakihoz képest. A termék külkereskedelmi egyenleg 362 millió euróval romlott, jelentette első becslés alapján a KSH. A külkereskedelmi termékforgalom szintje az export oldalon 4,2%-kal alacsonyabb, az import oldalon 3,7%-kal magasabb volt az előző havinál. A magyarországi energetikai és infrastrukturális fejlesztések finanszírozása érdekében tárgyalt ismét Kínában a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton Pekingben találkozott a Bank of China és a China Construction Bank vezetőivel. Nagy Márton hangsúlyozta, a kapcsolatokat különös tekintettel a pénzügyek területére tovább kell mélyíteni. A MOL biztosíthatja majd a technológiát egyes bahreini olajmező környezetkímélő kitermeléséhez, és a FestiPay a készpénzmentes fizetési szolgáltatásokat a Forma 1 helyi versenyén. Utóbbi beruházást a magyar kormány 1 millió euróval támogatja, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter Manámában. Szijjártó Péter bahreini látogatásán kijelentette, Magyarország a szabadkereskedelmi tárgyalások újraindítását szorgalmazza az EU és az öbölmenti együttműködési tanács között. Elindította a termelést a régió legnagyobb kapacitású zöld hidrogén üzemében a MOL. A létesítmény évente 1600 tonna karbonsemleges zöld hidrogént állít itt elő, amelyet az üzemanyaggyártás során használnak fel. A MOL csoport Szászalombatta után Pozsonyban és Rijekában is tervez hasonló üzemet, az utóbbi 2026-ban kezdheti meg működését. 11 nyugat-nílusi lázzal fertőzött embert diagnosztizáltak Magyarországon egyetlen hét alatt. A Nemzeti Népegészségügyi Központ oldalán ismertetett jelentés szerint a betegeknél az agyvegyő gyulladás hátterében ez a kórokozó állt, mindegyik megbetegedés hazai eredetű volt. Az új tanév kezdetétől és a kalóz nélküli rendszer kiterjesztésével egy időben kötelező jegy elővételi zónát vezetett be a MÁV. Az érintett területek közé tartozik Budapest valamennyi állomása megállóhelye, valamint minden az agglomeráció nagyobb vasúti csomópontjáról induló vonal. Valamennyi vonatra már csak érvényes jeggyel lehet felszállni. Az Európai Bizottság belügyi felelőse szerint a Magyar Nemzeti Kártya Program kockázatot jelent a Schengeni övezet biztonságára. Ylva Johansson svéd uniós biztos kijelentette, mindent megtesznek annak érdekében, hogy oroszok és fehér oroszok ne juthassanak az EU területére, mert veszélyeztetik azt. Póka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a meghallgatást politikai hisztériakeltésnek és a kettős mérce legdurvább megnyilvánulásának nevezte. Egy 14 éves diák nyitott tüzet társaira és tanáraira egy Georgia állambeli középiskolánál az Egyesült Államokban. A lövöldözésben 4 meghaltak, 2 tanuló és 2 felnőtt, valamint legkevesebb 9 ember megsebesült. Végül az időjárásról. Derült az ég, csapadék nem hullik, de egyre több felé felerősödik a szél. A csúcshőmérséklet ma még 30 fok felett alakul, bár már nem sokkal. Híreinket hallották.
Alig volt 2 hét, de egy egész életnek tűnt. Forró éjszakákon az összes komplexusom megszűnt. Eső utáni illat, könnyű álomba ringat. Szerettél, vagy csak én szerettelek, már nem izgat.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. Az 1919. augusztus 22-i Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia főtémája a tanácskormány által elkövetett pusztításokra való megemlékezés volt. Egy közös pásztorlevél is készült Prohászka Ottokár előkészítésével. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Salamon Konrád történésszel beszélgetünk.
Prohászka Ottokár volt az a püspök, aki a leginkább fogékony volt a társadalmi politikai változásokra, és fogékony volt arra is, hogy az egyháznak hogy kell ezekre válaszolni. Tehát ne felejtsük el, hogy ő nagy tisztelője volt 13. Leó pápának, aki a Rerum Novarum kezdetű enciklikájával elkezdett egy nagy reformot, minden esetre, hogy az egyház megfelelő választ tudjon adni a szociális kihívásokra, főleg az ateista marxizmusnak a követeléseire. Természetesen Jézus tanításából, az evangéliumból indul ki ő is, hisz az egyház emberéről van szó, tehát maga Leó pápa a Lukács evangéliumban található kijelentést variálja, hogy méltó a munkás a maga bérére. Ez a Rerum Novarumban úgy jelenik meg, hogy a munkást megillető bér visszafogása felkiált a seregek urának fülébe. Tehát ez a katolikus válasz, és ebből következik a Rerum Novarum következő fontos gondolata, ami természetesen a magántulajdon kisajátítását képtelenségnek tartja, ugyanakkor látja, hogy a tőkés és a munkás között mindig van ellentét, de ennek az ellentétnek nem szabad kiéleződnie, és ezt az államnak kell egyensúlyba tartani. És itt újra megfogalmazza Rerum Novarum, hogy az állam feladata, tehát a munkások védelme, és hogy ez a munkásnak legyen lakása, ruházata, táplálkozása, egészségügyi ellátása, nyilván a kor színvonalának megfelelően, tehát hogy ne ébérért dolgoztassanak égbe kiáltó nyomor közt élő embereket. Tehát ez volt az egyház szociális tanításának a lényege, amit Prohászka a maga módján természetesen terjesztett, és ebben a szellemben értékeli a közelmúltban történteket. Nagyon fontos gondolatot hangsúlyozni kell, mert napjainkban általánosan elfogadottá vált, hogy mind a bal oldalon, mind a jobb oldalon a többség összemossa a proletár diktatúrát az előtte lévő köztársasággal, az őszi rózsás forradalommal. Most ez a körlevél a proletár diktatúrát, a kommünt bírálja, de az őszi rózsás forradalomról nem egy szót.
Tehát tulajdonképpen leírja a körlevél a tanácsköztársaság pusztításait.
Igen, tehát a tanácsköztársaság pusztítása beszél, ilyet nyilván nem talál az előtte lévő időszakban, hisz akkor nem üldözték a vallást, és a többi nem akarták megszüntetni a magántulajdont, tehát ez egy fontos mozzanat.
A közös pásztorlevél a teendőket hangsúlyozza.
Arról beszél természetesen az egyháznak, a híveire gondolni kell, a hívei a társadalomban élnek, tehát nem mindegy, hogy a társadalom körülményei, a politika hogyan alakul. Ezért beszél arról, hogy mindenek előtt a hitet kell erősíteni, és a hitből fakadó erkölcsöt. Tehát ők nem akarnak beleszólni a politikába nagyon helyesen, de a hitből fakadó erkölcs, mert ez a társadalomnak és a társadalom megújulásának is az alapja. Ugyanakkor megnyugtatja a szocialistákat, most nem a kommunistákról beszél, hanem általában a szocialista tanok híveiről, hogy értsék meg, szocialista testvéreink, hogy mikor kereszténységet, a vallást, az egyházat védeni akarjuk, nem politikai és gazdasági kiváltságoknak, nem az uralkodó osztályok érdekeinek, vagy a nagybirtoknak a védelméről van szó, hanem hitről, vallásról, vallásszabadságról, melyet a legújabb tévtanok, a történelmi materializmus, stb. Bírálnak. Tehát egy nagyon erőteljes szociális gondolat fogalmazódik meg rögtön a pásztorlevél elején, és ezt a gondolatot találjuk meg a későbbiekben is. Tehát ebből erre a keresztény erkölcsiségre, a keresztény gondolkodásra kell támaszkodni, következik a felszólítás, hogy fogadjuk meg, hogy csak olyan képviselő jelöltekre adjuk szavazatunkat, akik a keresztény hit alapján állnak, kik a keresztény elveket az élet egész vonalán érvényesíteni akarják.
A főpapság a keresztény szocialista pártban látta azt a politikai erőt, amely mögé az egyház állnia kell.
Ez is hozzátartozott ehhez a gondolathoz, a reform gondolathoz, hogy a keresztény szociális eszméket terjeszteni kell, hangsúlyozni kell, hisz a 13. Leóféle pápai enciklikából ez egyértelműen következik, hogy nem lehet azt, hogy a szegénység elleni küzdelemben a kiszolgáltatottak érdekének védelmével nem foglalkozunk, azt ráhagyjuk a materialista szocialistákra. Tehát az egyháznak megvan a hiten alapuló, az evangéliumon alapuló szociális igazságot hirdető tanítása. És ezért a nagyválság után, amit volt, tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy ez augusztus 22-én született, tehát a kommunizmus bukása után pár héttel született ez a pásztorlevél, ezért ír arról, hogy most ideje van a társadalmi eszmélésnek. Tehát újra kell gondolnunk, ami számunkra fontos.
Társadalmi reformokat sürget.
Tehát társadalmi reformokat sürget, mondván, hogy vezessük be az igazi, a gyakorlati kereszténységet, mint társadalmi igazságot, mint testvériséget, s méltányosságot. Az európai civilizációnak legégetőbb kérdése s legfontosabb érdeke most a munka jogainak igazságosabb rendezése. Ebbe kell részt venni, tehát az egyház szociális tanítása ezt a rendbetételt akarja megtenni, és ezért hozzáteszi, hogy legyünk részesei a földi boldogulásnak, hogy az életet a földön is az igazság, a jóság intézze az egésznek s minden társadalmi osztálynak s rétegnek a javára.
Meg kell szüntetni az óriási egyenlőtlenségeket, mint
igen, írják. Ez fontos kijelentés, és itt szinte már az előbb emlegetett Rerum Novarum szellemisége szólal meg a püspökkari körlevélben. És elsőként logikus, hogy az adott helyzetben a munkásokhoz fordulnak. Tehát nagyon fontos a következő idézet is. Ezzel elsősorban munkás testvéreinkhez fordulunk. Ők sokszor fölpanaszolják, hogy kihasználják, s ígéretekkel, szép szóval félrevezetik őket, hogy ezek után ők már senkinek sem hisznek, hanem önmaguk veszik kézbe boldogulásuk intézését. Jól teszik, ha a szociális igazságosság talaján érdekeiket ők maguk óvják, de biztosítjuk őket, hogy igazságos követeléseiket magunkévá tesszük. Mindnyájan oda akarunk hatni, hogy a társadalom ne az osztályharc gyűlölségéből kényszerítve, hanem a fejlődés isteni gondolatait fölértve méltányolja a munkajogait. De nem csak a kézi munkának, hanem a szellemi munkások, a vállalkozók munkájának is méltó részesedést kell követelnünk. Tehát egy általános szociális, keresztény-szociális program alapjait vázolta itt fel a püspökkari körlevél. Azok a borzalmak, amik itt a Fröstelről, a proletár diktatúra idején történtek, hogy azok után mi a teendőnk? És erre a következőket mondják. Ismét a gyakorlati kereszténység gondolatához tér vissza a körlevél. Vezessük be a gyakorlati kereszténységet, mint megértést s jogtiszteletet, mint jó viszonyt, s összetartozást a nemzet összes társadalmi osztályaiba, s tiszteljük meg egymást a felebaráti érzések s az emberi jogok a társulás és szervezkedés szabadságának elismerésével. Álljon tőlünk távol minden bosszúvágy, megtorlás. álljon ezt távol egyesektől s osztályoktól. Itt a püspöki kar tisztábban látott, mint sok korabeli politikus. Itt nem győzött le, nem tepert le osztályt, nem győzte le senki a munkás osztályt, hanem a gazdasági és társadalmi rend gonosztevőit törték le. Nem lehet tehát köztünk arról sem szó, hogy a középosztály most már megint uralkodhatik a munkásosztály fölött. Nem lehet szó reakcióról, sem elnyomásról. Senkiét el nem venni, mindenkinek a magáét megadni. Ez a jövő Magyarország boldogulásának föltétele. Ezután vonja le a nagyon fontos következtetést a fehér terror kezdetének a pillanatában. Reakcióról tehát, mely elnyomást, véres viszonzást s üldözést jelent, mely kínzókamrákért kínzókamrákkal, vörös terror helyett fehér terrorral fenyeget, köztünk még szó se essék.
Tehát a fehér terror szélsőséges megnyilvánulásaitól a püspöki kar elhatárolja magát.
Egyértelműen a fehér terror kibontakozásának az első pillanataiban elhatárolja magát. Éppen ezért teszi még hozzá, hogy a pletár diktatúra emberségből kivetkőzött gonosztevőinek dicsőségére köztünk senki sem áhítozhat. Tehát nekünk magasabb erkölcsiséggel kell viszonyulnunk a történtekhez, nem ehhez a hétköznapi mosszóálláshoz kell fordulni, ami sajnos megtörtént, és ezért érthető Prohászka Ottakárnak egy 1920 júniusi naplóbejegyzése, hogy keresztény nemzeti kurzus keresztények nélkül.
A sokat bírált húsvéti cikk.
Ezek voltak a nagyon fontos megállapításai, és azért lenne ezt jó újra és újra felidézni, mert jól mutatja, hogy a katolikus egyház vezetősége mennyire jól érzékelte a korabeli helyzetet, és milyen emberséges és keresztényi kivezető utat határozott meg. Tehát ez volt a keresztény nemzeti gondolat, amit a püspöki kar körlevele megfogalmazott. Hát ettől a valóság egy kicsit más lett.
1919-et követően a korszak katolikus egyház történetében talán a legkényesebb terület az egyház és a politika kapcsolata viszonya.
Az egyháznak természetesen a politikával mindig jó viszonyt kell folytatnia. Igyekszik a politikát minél humánusabbá tenni, tehát hogy valóban, hogy keresztény szellemiség hassa át a politikát, mint ebből a körlevélből is megfogalmazódik. Ugyanakkor ez a körlevél arra is felhívja a figyelmet, hogy a nagy vereség után, amit el kellett viselnünk, még az a trianoni diktátum előtt van, de már érződik, hogy a háborús vereség következtében Magyarországot súlyosan büntetni fogják, mint vesztes országot. Tehát itt is van egy félreértés, nem azért büntették Magyarországot, mert forradalmi felfordulások voltak a háború végén, hanem azért büntették, mert a vesztesek közé tartozott. És ezt a büntetést, a feldarabolást, ezt már jóval a forradalmak előtt, 1918 tavaszán elhatározták. Tehát itt a vereséget büntették, nem a később történteket. És ezért hívja fel a figyelmet a körlevél, hogy a belső ellentétek kiéleződése is katasztrófához vezet, ahogy írják, ha már nem csak megfogyva, de megtörve is állunk egymás mellett, legalább ne álljunk gyűlölködvek, ne hidegen, hanem fogjunk kezet. Nézzünk egymás szemébe. Tehát egy nemzeti megbékélésre van szükség a nagy tragédiák után. Na most ez a megbékélés a vörös terrorra visszacsapó fehér terror következtében sajnos nem tudott létrejönni. És azóta sem jön létre, hogy úgy mondjam, mert ma is a jobb és baloldal úgy csap össze, mintha közvetlenül 1919 után lennénk, és úgy aktualizálja az akkori történetet, hogy azt igyekszik pont a mai ellentétekre ráhúzni, és folyamatosan megy a másik oldalnak az árulózása. Tehát a megbékélés még ma sem tudott bekövetkezni, nemhogy 19-ben.
1919. augusztus utolsó napjaiban létrehozták a Keresztény Szociális Gazdasági Pártot. Az egyház erre áldását adta. Akik létrehozták, azok különféle keresztény szocialista, volt néppárti és agrárius elemek.
Ez nagyon fontos, a keresztény szocialista mozgalom lett volna a nagyon-nagyon jó kivezető út. Jellemző, hogy még az ateista Jászi Oszkár is később azt írta, hogy sajnos nálunk a materialista, marxista szocializmus nagyobb teret kapott, mint a keresztény szocializmus. Mivel hogy a keresztény szocializmus közelebb van a nemzeti hagyományhoz, a nemzeti lelkülethez. Nagy remény volt abban, hogy a keresztény szociális irányzat megvalósul. Akkor még keresztény szocializmust is mondtak, hisz még a szocialista kifejezés nem járatódott le annyira, mint napjainkban, ugye a kommunista időszakban. Tehát ezért ma inkább arra az időszakra is a keresztény szociális megjelölést alkalmazzuk, ami mást jelent, nem azt a marxista szocializmust, amit mi megszoktunk.
De valójában ez a párt csak 2 hónapig működött. Még azon év októberében egyesült a Keresztény Nemzeti Párttal, amely polgári párt volt, és a keresztény polgárságot tömörítette.
Ilyen nagy ellentétek után sajnos nem egységesülés következik be, hanem inkább a feldarabolódás. Mindenki keresi az igazát, és nagyon sokféle igazságkeresés nehezen tud összeállni egyetlen folyammá. Na most itt a pártegyesülésben bent volt ez a mozzanat, hogy akkor a különböző keresztény pártok egyesüljenek, mindenki beleolvad a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjába, és alkot egy kormánypártot, de itt már maga a keresztény gondolat háttérbe szól. Változnak az emberek, tehát 19-ben másként gondolják ugyanazok a személyek, mint mondjuk 920-ban, 21-ben. Idéznék egy ismert írónak a gondolatát, 19 májusában fogalmazta meg, ez a proletár diktatúra időszaka, amikor tartani lehetett, hogy a bolsevizmus Magyarországon megerősödik. Így szól röviden körülbelül az idéze, urak, magyar urak, hallgatózott-e közületek valaki is, hogy mi sajog a zsellérkunyhókban? Kutatta-e valaki, mit ír az országút porába a kivándorlók lábanyoma? 10 000 holdakon tengődve földért sóvárog a testvér magyar paraszt. Urak, magyar urak, miért nem jutottak ők az eszetekbe? Tormai Cécil. Neki is voltak jó gondolatai. 19 május elején írja ezt be, amikor meg van ijedve. Na most 21-ben már nem jut eszébe neki sem, hogy földet kéne osztani. És 21-ben már egyetlen magyar úrnak sem jut eszébe, hogy egy érdemi földreformot kellene Magyarországon csinálni. Ugyanezt az érdemi földreformot az ugyancsak katolikus Lengyelországban Pilsudski irányításával megcsinálja, megkezdi. És Lengyelország azért lesz más, mert ott kialakul egy erőteljes paraszti réteg, amely hagyományosan vallásos, nemzeti, hazájához ragaszkodó és önálló, individuális. Ahogy Jászi Oszkár fogalmazta, a magyar paraszt ugyanis individuális, nem nyáj. Tehát ilyen gondolatok kavarognak itt 19-20-21-ben, és így változik a felfogás.
1920 elején került sor az első nemzetgyűlési választásokra. Ott a Kisgazda párt volt a győztes, és ez az új párt, amiről az imént vagy az előbb beszéltünk, a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártja, az a Kisgazda párt mögött a második helyre szorult.
Igen, néhány mandátummal a Kisgazda párt győzött. Választásnál is azért tudnunk kell, hogy a választás Párizs követelésére történt így. Közölték ugyanis, hogy a magyar küldöttséget addig nem fogadják, amíg nem írnak ki egy korszerű választójogi törvény alapján megrendezett választást, és nem alakul egy nemzeti egységkormány, amelyben a baloldaliak is részt vesznek. Így született meg ez a választójogi törvény, ami lényegében a Károlyi féle választójogi törvénynek egy módosított változata volt, és ezt elfogadták Párizsban. Na most ez azért fontos, mert egyrészt mutatja, hogy itt másfelé ment a politika, és 22-ben már eszük ágába se volt a hatalomra kerülteknek lehet ezen választógi rendelet alapján választást rendezni, hanem visszaállították a világháború előtti, megnyugtatták a választójogi rendszert, viszont ekkor ez a választás azt is mutatta a kisgazdapár győzelmével, hogy nem kell félni a korszerű választójoghoz, mert semmiféle szélsőséges irányzat nem rúghatott labdába. Tehát a választók többsége a kisgazdapártra szavazott, amely egy mérsékelt reformot hirdetett. A másik része pedig a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjára szavazott. Viszonylag szabad választás volt, és ez a 20. januári választásban megválasztott nemzetgyűlés alkotta meg azokat a rendeleteket, amelyekkel megalapozták a két háború közötti Magyarországot. Két évre választották ezt a nemzetgyűlést, 22-ben már visszaálltak a nyílt szavazásos választáshoz, ami viszont hát egyáltalán nem volt korszerű és európai.
A pásztorlevéllel kezdtük a beszélgetést, zárjuk is azzal. Tehát meghatározta a keresztény politika irányát és az egyház kívánatos magatartását. Kitűzte a jövőbeni feladatokat.
Ezt láthatjuk ebből a püspökkel körlevélből, hogy nagyon jól felmérik az ország helyzetét, igazi keresztényi választ adnak, amely szociálisan érzékeny, emberséges válasz a jövő Magyarországának megteremtésére. Egy olyan utat jelölnek ki, amelyben minden régi értéket természetszerűen meg akarnak őrizni, és ezen régi értékek alapján, eszmények alapján korszerűsíteni a 20. század elejének megfelelő színvonalúvá tenni az országot. Tehát ez a legnagyobb erénye ennek a körlevélnek. Helyesen ismerik fel azt, ami történt, és ugyanakkor a végén, meg már utaltam rá, arra hívják fel a figyelmet, hogy együtt kell működnünk minden eddig történt ellenére, ahogy fogalmazzák, ki szeressen minket, ha magunkat nem szeretjük. S ki tiszteljen, ha ennyi szenvedés csapás után e vért tisztelni, azt kímélni, azt egy szebb, magyar, boldogabb jövő erőforrásaként beállítani nem tudjuk.
Kedves hallgatóink, Salamon Konrád történésszel beszélgettünk. A technikai munkatárs Bójás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Yeah. szégyellt, ismét barátnak nézze, testvér a testvérnek, ne legyen ellensége, ne legyen több határ, mely elválaszt apámtól, ne kelljen a temetőket úgy levéllel jár.
Bye. mitől fény. Dán nem is volt, húzd át velem éjjel a folyót. A vágy sosem bűn, bárhogy élsz, hiszen ez mozdít és ez visz még tovább. Felkínált csodát, más is élje át. Amíg tud, addig élj, ahogy élsz, még se húzd le a mérleg egyik oldalát. Ha a mérleg megáll, most is, hogy élj.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja az engesztelésről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Tapasztalatom szerint kevesen olvassák rendszeresen a Bibliát, kevesen ismerik katolikus testvéreink közül jól a Bibliát. Nem menjen el úgy nap, hogy ne olvastam volna valamit a Bibliából. Mert amikor imádkozom, akkor megszólítom az Istent, és amikor olvasom a Bibliát, megengedem, hogy az Isten megszólítson engem, és kialakul a dialógus az Isten és az ember között. Isten igéje komoly fegyver ebben a szabadságért vívott harcunkban. Teljes szabadságunk majd a mennyben lesz ugyan, de már itt elkezdődik bennünk a belső szabadság. Most hallgassuk meg Teréz anya néhány gondolatát a szabadságról, amit ő a szegénységen keresztül tár felénk. Az oltári szentségben Jézus, az Isten fia kenyér alakjában van jelen. Ez az alázat élő megvalósulása. Az alázat nem abban áll, hogy elrejtjük, amit Isten nekünk ajándékozott. Az alázat igazság, az alázat őszintesség, az alázat szegénység, szabadság, amely a szegénységből ered. Íme az erények egymáshoz kapcsolódnak. A tisztaság, a szegénység, az alázat, a szabadság. Ha igazán és valóban alázatosak vagytok, ha megértitek majd, hogy mennyire kicsinyek és gyengék vagytok, és milyen nagy szükségetek van Istenre, akkor nem buktok el. A szegénység tesz szabaddá bennünket. A szegénység szüli a szabadságot. E szerint kell élnünk, és erre a boldogságra kell vágyakoznunk. Ízlejétek meg, minden nap a szegénység adta örömöt. A szegénység számunkra választás, a szegények között is legszegényebbek számára pedig ez az élet. 16. Benedek pápa így elmélkedik a szabadságról, az Isten gyermeki szabadságról. Az igazi szabadság nem önkényeskedést és nem uralkodást jelent, hanem a mások szolgálatára való készséget, fogalmazott a Szent Atya. A pápa Jézus Krisztus példáját állította a hallgatóság elé, aki a szabadságot szolgálatként értelmezte, és így tartalommal töltötte meg. Enélkül a tartalom nélkül a szabadság pusztán üres lehetőség marad. Nem az szabad igazán, aki minden lehetőséget nyitva hagy, attól való félelmében, hogy valamit elveszít, hanem az, aki szabad elhatározásából elköteleződik arra, hogy mások érdekében cselekedjen, figyelmeztetett a Szent Atya. A szabadság keresztény értelmezése tehát Jézus Krisztus követését jelenti, aki feláldozta önmagát egészen a kereszt halálig. Ennek a megértése és megtapasztalása századokon keresztül sokakat tett Krisztus követőjévé. Az elmúlt évszázadokban sokan életükkel tettek tanúbizonságot arról, hogy bár börtönben voltak és üldözést szenvedtek, lélekben, bensejükben mégis szabadok maradtak. Aki megismerte az igazságot Jézus Krisztus által, az soha nem válhat semmiféle hatalom rabszolgájával, hangsúlyozta Benedek pápa. Szent Ágoston írásainak köszönhetően az az elterjedt és elfogadott gondolat, miszerint minden egyén szabad akarattal rendelkezik, aminek köszönhetően választhatja az Istennek tetsző, a kegyelemhez vezető utat, vagy ezzel szemben magát, a jó hiányát, azaz a rossz cselekedetet is. Azaz minden egyén szabadságán múlik az, hogy követi a keresztény morált, 10 parancsolatot és Krisztus szeretet tanítását, vagy sem. Nagy Ervin filozófus szerint a rosszul értelmezett szabadság, szabadosság, jól látható következménye az ember elidegenedési folyamata, amely során az egyén először közösségektől, majd a másik embertől, utána az Istentől, legvégül pedig önmagától is elidegenedik. A modern, negatív értelemben vett szabadság megvalósulásától tehát nemhogy jobb és boldogabb élet várna ránk, hanem inkább egyfajta magányos tévegés, a szorongás és a civilizációs lelki betegségek lehetősége. Idézet vége. Jöjjön most itt egy József Attila idézet. Jöjj el szabadság, teszülj nekem rendet, jó szóval oktasd, játszani és engedd szép komoly fiadat. Egy másik vers részlet Berzsenyi Dánieltől, szabadságra vonatkozóan. Nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat. Teljesen mindenestül odaadni magamat azt jelenti, hogy odaadom a szabadságomat. odaadom szeretetből. Eszembe jut az a vívódásom, ami még a szemináriumban volt egy vizsgaidőszak alatt. Hosszú, nehéz vizsgaidőszak volt, és jött a nyári szünet, és úgy elterveztem, hogy a nyári szünetben majd mit teszek, és akkor egy belső sugallat azt kérte tőlem, hogy adjam oda a nyári szünetemet, adjam oda ezt a szabadságot. Szűzanya kérte ezt tőlem, és én emlékszem, fölháborodtam, de hát szűzanyám, hosszú, nehéz vizsgaidőszak után hagyd legyen egy kis szabadságom, hagyd legyen egy kis vakáció, hogy kipihensem magam. És csak azt hallottam belül, hogy add nekem ezt a vakációdat. És hát, mint annyiszor, most is a szűzanya győzött, hál' Istennek, és kimondtam azt, hogy jó, szűzanyám, tiéd a vakációm, tiéd a nyaram, mert ezeket ki kell mondani. És a szűzanya ezt hallja, a Jóisten is hallja, hogy én úgy döntök, hogy lemondok a szabadságomról. És elmondhatom a kedves hallgatóknak, hogy soha életemben nem éltem meg ilyen nyarat, mint azt a nyarat. Soha életemben ilyen szabadságot és boldogságot nem éltem át. Soha ennyit nem tudtam pihenni, mint azon a nyáron, mert az Isten nem akarja ám a pihenésünket elvenni, nem űz, nem hajszol, az a gonosz, aki hajszol minket. A Jóisten pont azt akarja, hogy kipihenjük magunkat. És megtapasztaltam azt a csodát, hogy milyen az, amikor lemondok a jogos szabadságomról, amivel bűnt nem követtem el, és az nekem járt volna, de lemondtam róla. És megkaptam azt a sokkal magasabb rendű szabadságot, amiről nem is álmodtam. Az igaz, hogy soha nem ott voltam, ahol én akartam, de valahogy mindig úgy alakult, hogy ahol voltam, ott tudtam a legjobban pihenni, de mégiscsak Isten szolgálatában voltam. Meghatározó élmény volt életemben, és azóta próbálom ezt folytatni, gyakorolni, lemondani arról a szabadságról, ami elvileg az embernek adatik és jár Isten kedvéért és Isten szeretetéért. Amikor szeretetből odaadjuk a szabadságunkat, nagyobb mértékben képessé válunk a szeretetre és az odaadásra, és ennek folytán szabadabbak leszünk. Szabadságot nyerünk. Ez a személyes odaadás csodája. Adni anélkül, hogy veszítenénk, sőt, nyerünk, miközben adunk. Valójában csak az a miénk, amit Krisztusért, Krisztusnak odaadunk. Csak az a miénk, amit odaadunk.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta az engesztelésről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Gronda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.